Ágyatok, nem jó megoldás, a családokat kellene alkalmasra tenni, segíteni, ami az eszközök kellene, amik ma nincsenek.
Igen, csak tulajdonképpen ilyen szempontból a család sakba tartásáról szól gyakorlatilag az egész történet, és nem pedig arról, hogy mi történik a gyerekkel, mert tulajdonképpen, amit az előbb itt mondtál, tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy mindig a család kontextusáról beszéltél, arra, hogy a családfő részt vesz egy kötelezettségen, betartják az elvárásokat, egyebeket. Ugyanakkor az igazság az, hogy te azt mondtad az előző történetemben, hogy tulajdonképpen az ilyen családok történetében a gyerekek magatartásában, működésében, mindennapi tevékenységében is megjelennek a következmények. Magyarul a gyerekekkel is érdemes lenne foglalkozni, és ebben az egész történetben valahol mindig ez egy kicsit a sor másik végére
ezt
kerül.
Ezt kifelejtettem természetesen.
De nem azért mondom, de ez egyébként nem véletlen, úgy érzékelem, hogy ez tipikus már, bocsánat a te mondataidból, tehát gyakran hallom ugyanezt.
Mert mindig a sűrűsebb probléma fele koncentrál. Mindig, ha van egy sűrűs probléma, úgy próbálnak sűrűni a kollégák, azt oldjuk meg, hogy a gyerek mindig kisebb beszédnek legyen kitéve. Tehát, hogyha bántják a gyereket, akkor először a bántást kell megszüntetni, hogy ne bántsák azt a gyereket. Ha el van hanyagolva, rosszul táplálják, nincs ennivalója, akkor azt kell megoldani, hogy legyen a gyereknek ennivalója, mert ruházat megjárás, és ezzel párhuzamosan persze van lehetőség, a gyerekkel természetesen foglalkoznak, sőt, hogyha kell, akkor megpróbálják például, ha magatartási zavar van a nevelési tanácsadó irányába, de a nevelési tanácsadó lehet, csak fél év múlva tud időpontot mondani annak a gyereknek, akinek azonnal kellene, mert ugye nincs kapacitás rá. Tehát ha volna egy olyan ellátó rendszer, aki azonnal azt mondja, na most a gyereket elkezdem fejleszteni, a diszlexiás akkor azt, hogyha ha autista, akkor autizmusára próbálok, de ezek nagyon nehéz megoldások, mert ezekre nagyon kicsi esély van. Ha egy terápiára volna szükség a családnak, hát alig találok olyan helyet, ahol egy családterápiát, egy párterápiát ingyen hozzájuthatna a család.
Azt mondod gyakorlatilag, hogy a gyermekvédelem oldalán azok a segítőszolgáltatások száma csökkent, vagy kevés, vagy egyáltalán nincs is, amely tulajdonképpen hozzájárulhatna a gyerekek változásához. Ezt mondod?
Így van. A családsegítésnek a kezdetén a családsegítésben dolgoztak pszichológusok, pszichiáterek.
Még annak idején.
Olyan szakemberek, akik erre problémára megoldást tudtak. Ma ezek már nincsenek az intézményeknek, a környékén se. Ma ezek a szakemberek már nagyon nehezen elérhetők a szegény családok számára, hiszen nekik nincs pénzük megfizetni. Egyre több a fizető szolgáltatás, és az egyre kevesebben képesek megfizetni.
Akkor mit tudtok mondani? Bocsánat, mit tudtok mondani? Mert ugye az egyik oldalon az van, hogy akkor tartsátok be a szabályokat, kedves szülők, mert különben elveszem a gyereket tőletek, másrészt pedig ugye mit tudtok még mondani?
Keveset tudunk hozzáadni, így van, hogy azt látjuk, hogy például anyagi szükség van, de nem azért van anyagi szükség, mert nem dolgoznak, csak a munkabíró az nem elég arra, hogy kifizessék a hitelüket, vagy a albérleti díjat, pluszban még megéljenek. Hát ezek a legnehezebb esetek, mert nagyon kevés olyan támogatás van, ami univerzálisan a mindennapi létükben támogatná.
Kapocsi Fűsor segíti magazinban veszélyében a gyermekvédelem címmel Takács Imrével kezdtünk el beszélgetni, a Magyar Családsegítő és Gyermekjogi Szolgálatok Országos Egyesület elnökével, mert veszélyben van, és írtak ezzel egy közleményt, és nagyjából elkezdtük összerakni azokat a veszélyforrásokat, ami ma fenyegeti a gyermekvédelmet, illetve pontosabban a gyerekeket magukat, akiknek a felnőtti válása már kicsit több, mint nehezebb, több, mint problematikus, és sok gyerekkel kapcsolatosan a gyermekvédelem szinte eszköztelenül áll, mert nem nagyon tud segíteni, mert úgy gondolja, hogy azok az eszközök, amik régen már voltak, azok kevésbé állnak a rendelkezésre, és sokszor a gyermekvédelem egyetlen eszköze arról szól, hogy kiemeljük a gyereket a családból, és megjelenik a gyerek a szakállátásban, ami természetesen ugyanaz a sziszi-fuszi munka, a gyerekek fejlődésében segíteni kell mindenáron. A gyermekvédelem ezért egy nagy intézményrendszer, amit tulajdonképpen akkor működik jól, ha együtt tud működni a környezettel, a családdal, a támogatókkal. Emlékszem, a legelején még arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ha a környezetben látunk egy bajba kerül gyereket, akkor igenis szólni kéne, jelezni kéne, erről így is kezdtük az egész dolgot. De kinek? Engem például az is érdekel, hogy a gyermekvédelem egyrészt kiről szól, kik a szakemberek benne, mert valahol, amikor a felhívás a közleményt olvastam, arról szólt, hogy nagy a fluktuáció, nagyon alacsony a bér, és a szakmai szint is ilyen szempontból életszerűen, mert ugye mindig cserélődnek a szakemberek, egy kicsit mindig lejjebb és lejjebb száll. Jól látom ezt?
Igen, ez nagyon jól jellemzi a szakmát, hogy amikor egy olyan családokkal kell foglalkozni, akik nagyon problémásak, nagyon komoly erőfeszítés kijön a családgondozótól egy-egy ilyen családnak a gondozása, és egy-egy ilyen családgondozónak van 40-50 családja, van, amikor 100 fölötti klienszámmal egy-egy családgondozónak.
Ez most hogy kell érteni a hallgatónak, hogy mi az, hogy 40-50 család?
Ez azt jelenti, hogy ennyi családnak a gondozását kellene ellátni, ennyi veszélyeztetett gyerek van, akinek a veszélyeztetettségének megszüntetése az ő felelőssége.
Hogy gondozik ilyenkor egy család?
Hát normális úgy tűnik, hogy úgy történik a dolog, hogyha egy jelzés érkezik a gyermekszolgálathoz, hogy X családban gyereknél van akármilyen probléma, akkor ki kell menni a gyermekszolgálatnak, és kimegy a családhoz, és csinál egy helyzetértékelést. Uh-huh. De ahhoz, hogy egy reális helyzetértékelést csinál, az nem elég egyszer kimenni egy fél órára a családhoz, az a család életmódját, gyereknevelési szokásokat, kultúrájukat, működésüket belelásson, az legalább egy hétig minden nap ki kellene menni egy órát, hogy megismerni ilyen élethelyzetben is, olyan élethelyzetben is, iskolában is, stb. Tehát maga a helyzet feltárás az egy bonyolult, egy hosszú távú munka volna, és utána, amikor már biztosan tudom, hogy hogyan működnek a család, és ő velük meg tudok állapodni abban, hogy hajlandó velem együtt dolgozni, hogy megváltozzanak azok a körülmények, amik veszélyeztetik a gyereket, akkor ez egy olyan rendszeres találkozást igényelne jó esetben, hogy kialakuljon egy elfogadó kapcsolat a kliens és a segítő között, hogy a kliens ne ellenségnek tartsa azt az embert. Hát gondoljunk be, hozzám bejön egy idegen ember, hogy nálam baj van, vagy, mert én is hogy fogadnám. Hát nyilván feltartani, hogy ki ilyen, mit akar ez?
És viszem a gyerekedet.
Igen, ez nem is kell, nem kell, hogy mondja, én ezt gondolom. Én ezt gondolhatom, biztos azért, hogy mit akar ez, hogy miköz az én családom, miköz az én, hogy élek, hagy éljek már úgy, hogy én szeretnék, az én saját normáim, értékeim, kultúráim szerint, mondja a család, és ide jönnek kívül egy ember, és ő akarja megmondani, hogy ideig, hogy éltél, rosszul csináltad, most működj másképp holnaptól. Hát hogy van, egy kultúra nem lehet megváltoztatni 5 perc alatt.
De azt mondod, hogy 40 családdal kéne kapcsolatban lennie.
Ezt akarom mondani, és 40 ilyen esetre van, el lehet képzelni, hogy mennyi idő jut egy családra, hogyan lehet kialakítani egy olyan elfogadó kapcsolatot a családdal, hogy bízzanak bennem. mondják el a bajaikat, a problémáikat is, a nehézségeket, bátran mondják el, tudják, hogy ebben nem fogok visszaélni, rám számíthatnak, és nem fogom elvinni a gyereküket. Na, ez egy nagyon hosszú idő, mire egy
ilyen. Mennyi az a rendjévaló szám, ami szerinted elfogadható?
Hát, 5-10 család maximum. Ilyen súlyos problémák esetén maximum. De ebbe az 5-10-ben olyan, hogy 5 lenne olyan, amelyikkel viszonylag többet kell, a másik 5-tel pedig már csak havonta egy-két találkozás, mert már megoldás fele közelednek. Hmm. Úgy 10. De egy 10 krízis helyzetben lévő családdal foglalkozni, hogy ez egy akkora teher a gyermek és a szolgálaton családgondozó, el lehet képzelni, hogy fog lefeküdni az a kollega, amikor nem lehet biztos benne abban, hogy reggeli fogják-e bántani, vagy nem a gyereket, fogja valami családi tragédia történni, vagy nem fog, mert hogy nem tud olyan helyzetértékelést csinálni, ahogy biztos legyen abban, ha az apa hazajön, akkor olyan állapotban lesz, hogy nem fogja agyon csapni például a gyerekét. Mm-hmm. Vagy anya nem fog leugrani a 8. emeletről az ölébe a gyerekkel, ugye egyre több kiterjesztett öngyilkosság van. Ehhez nagyon sok idő kellene, hogy ez kiderüljön.
Ráadásul a városi összefüggésről beszélsz, azt gondolom, hogy például azokban a térségekben, ami nem Budapest, vagy kisebb térségben sokkal kevesebb.
Persze, hát azon ne is beszéljünk, hogy lesz még egy pár pillanat a létszámokról is beszélni. Tehát ez egy olyan feszültség ezekben a szociális munkásokban, akkor a felelősség, mert valami baj történik, ő fog felelni érte a bíróság, hogy miért nem figyelt oda, miért nem gondolod azt a rendes család, miért alakult ki a tragédia. Őt fogják felelősségre vonni, őt fogják legjobb esetben elbocsátani, rosszabb esetben meg börtönbe zárni, és mikor van 50 ilyen gyereke. Ez egy olyan frusztráció feszültség, hogy ezt a családgondolók nem bírják sokáig. Uh-huh. Elmenekülnek a gyermeki szolgáltól, ezt a felelősséget 70 ezer forintért, meg 80 ezer forintért senki nem csinálja.
Ennyi a nettó?
Hát egy pályakezdő kb. 80 ezeret visz, az egy diplomás pályakezdő szociális munkás, vagy 3-4 éve dolgozók vannak. Uh-huh. Emiatt elmenekülnek, óriási nagy a frusztráció.
Nem sokkal több, mint a közmunkás bér, ugye?
Nem. Hát ez a minimál bér, minimál szakmai bér. A döntő többsége ezek minimál szakmai bér kapják, ugyanazt, mint egy szakmunkás, bárki ugyanolyan
fél kapnak. Tehát fluktuáció mennek el.
Ezért, de nem csak, mert ők, akik ide jönnek eleve, általában elhivatottságba jönnek, de ezt a nagy még ezért bírni is dolgoznak, ha nem volna rajtuk, ez óriási nagy teher, hogy ő rajtam múlik, hogy mi lesz a gyerekkel. Rajtam múlik, hogy most teszek kiemelési javaslatot a gyámihatalnak, hogy vigyék el a gyereket, vagy nem. Ez egy akkora feszültség, és a mai világban eldönteni, hogy hol az a határ, amikor még maradhat a családban, már nem, hogy csak az életveszélyné, vagy akkor is kiemeljem, ha ennek a gyereknek most már biztosan látom 2 év után, hogy nincs jövő a családban, nem tud a család odáig fölfejlődni, hogy képes legyen gondolni. Akkor is vigyem el? Vagy csak akkor, hogyha közvetlen fizikai életveszélynek van kitéve a gyerek a családban, mert nem táplálják, meg bántalmazás, stb. Tehát ez akkora nagy lelki, érzelmi megterhelés jelent a szociális munkásoknak, hogy ezt nem bírják sokáig. Uh-huh. Kiégnek, elmennek, és tönkelege van üles állásoknak. Olyan intézmény, ahol 30%-át az állásoknak nem lehetne betölteni, azoknak az állásoknak, ami amúgy is csak a fele a szükségesnek. Uh-huh. Tehát a fejének a fele, vagy 3/4 van betöltve, és emiatt horror számok jutnak egy-egy családgondozóra, és ezekbe az esetszámok közül rengeteg krízis helyzet van, rengeteg azonnali beavatkozást, van úgy, hogy abban az órában 3 helyre kellene, hogy kimenjen. Itt is baj van, ott is baj van, amott is baj van. El kell menni az iskolába esetkonferenciára, a pedagógussal, el kell menni a gyámhivatalba elhelyezési érdekeltetnek, de hívott a bíróság, tanulnak is egy vállási ügybe, egy gyermekelhelyezési ügybe. Tehát annyi egyéb tevékenység van, hogy alig marad idő egy családgondozónak arra, hogy közvetlen a családdal, a gyerekkel foglalkozzon, mert egyéb más. A jelzőházi működtetése, akkor a kábítószer bűnmegelőzés bizottságban való együttműködése, ezer adminisztratív dolga van neki, hogy alig marad idő, ami tényleg közvetlen emberi segítő munka, amikor a gyerekkel foglalkozik, és emiatt ugye elmennek, üres állások vannak, és van úgy, hogy egy-egy családdal, amikor kialakult végre egy kapcsolat egy pár hónap után, új családgondozó jön. Van úgy, hogy egy gondozási szakaszban 3 családgondozó gondozás el lehet képzelni, ott nem alakul ki semmi olyan segítő kapcsolat, ami egy belső elfogadáson találkozna, ami igazából a szociális munkának a lényege, amitől fejlődik egy ember. Uh-huh. Mert mit akarunk mi elérni? Változást a családok életében. De hogy fog valaki megváltozni? Mitől fog valaki megváltozni? Mikor lesz egy rossz gyerekből jó gyerek? Uh-huh. Bejön egyik ajtón egy rossz gyerek, úgy gondolja, iskola sokszor úgy gondolja, bejön hozzák a rossz gyerek után, délután kimegy, már jó gyereket csinálunk belőle. Uh-huh. Ez nem így működik. Ez rengeteg intézmény között együttműködés kellene. Iskolákban nincs gyermekvédelem a Magyarországon. Megszüntették már, félelási gyermekvédelmi felelős sincs, iskolai szociális munka nélkül szinte lehetetlen iskoláknak is dolgozni. Pedagógusok is szenvednek, tele vannak problémás gyerekekkel, tele vannak magatartás problémás gyerekekkel, kiteszik őket magántanulóvá, jövő nélkülévé, mondhatnám, mert az orosz gyerekekkel mit csinálnak,
kitesznek.
És katasztrófa a vége.
Érdekel engem, hogy a köznevelés rendszerében ugye ilyenfajta munkakör már nincsen a gyermekvédelem. Akkor hogy jelentkeznek a iskolával megjelenő gyermekvédelmi problémákhoz?
Úgy jelzik a gyermekszolgáltatónak, és azonnal mi jöjjön ki, mert a gyermekvédő szakember, mert egy probléma az iskolában, tehát kívülről válják mindig a megoldást, elsőbb a gyermekszolgáltatótól, vagy esetleg a nevelési tanácsadótól, hogyha van annak kapacitás, egy munkatársa probléma a gyereknél, vagy ugye látjuk naponta, hogy a szülők tiltakoznak, és nem viszik egy hétig a gyerek iskolába, hogy azt a rossz gyereket tüntessék el az osztályból, mert az bántja az ő gyereket, és stb. Volt nem egy példa volt mostanában én területemben is, amikor az egész osztály nem vitte egységesen a gyerekét, hogy az iskola nyomás gyakorolni az iskolájára,
igen.
Igen, kicsit tudom nyögni, hogy vigyék el ezt a rossz gyereket. Értem. Tehát az iskolának, ha problémát okoz a gyerek, akkor jelzik leginkább, nem elsősorban akkor, ha a gyereknek van valamilyen látható problémája, a gyerek van bajba. Ezt vagy érzékelik, vagy nem, ha érzékelik és nem veszik észre, nagyon kell lennének iskolai szociális munkások, hogy koordinálnak az iskolai gyermekvédelmet, közvetlen segítséget nyújtanának a pedagógusoknak, mert a leterhetségükből következően úgy látjuk, nincs rá kapacitás, hogy még gyermekvédelemmel is foglalkozzon, és nem is értenek ráadásul hozzá. Ők pedagógusnak vannak kiképezve, hogy mit kell, hogy elérjenek, a szociális munkás másképp gondolkodik. Abból indulok el, mi van, amilyen helyzetben az a gyerek, az a család, és azt próbálja meg egy más szintre hozni.
Van egy speciális gyermekvédelmi ismeret vagy felkészültségeben a család gyermekjóléti munkában, mert ugye az egy fontos kérdés, ugye mi ebben a speciális vagy egyszerűen, mert ugye azt mondtad, hogy csökken a szakmai színvonal, nagy a fluktuáció, az a szakmai színvonal miből áll, mit kell nekik tudni?
Hát egy jó szociális munkás az kell, hogy mondjam, az egyszerre egy antropológus, egy pszichológus, egy szociális segítő és minden összegyúrva. Mert hogy neki nem varázsló, de az emberről nagyon sokat kell, hogy tudjon egy jó szociális munkásnak, és nem csak a személyiségéről, a változást elődítés, mitől fog egy ember megváltozni, hanem a szociális környezetéről is, hiszen ha a szociális munkás rendesen szakma szabály szerint végzi a dolgát, nem csak a kliens egy kliensel, hanem egy környezetével foglalkozik. Mondjuk a teljes családdal akkor is, hogyha mondjuk egy problémás is van a családban, de teljes családdal foglalkozik, sőt a környezetével foglalkozik, sőt próbál csoportokat szervezni, sőt esetleg közösségi szociális munkát is próbál végezni, hogyha van a környéken lehetősége. Tehát nagyon sokat kell, hogy tudjon az emberről, a változásról, és ami legfontosabb, hogy a személyiségében is elfogadó legyen, képes legyen arra, hogy bármilyen másságot, más embernek a más értékeit, normáit elfogadja, mert ha ez nem fogadja el, akkor nem fog tudni előidézni változásokat, mert a kliens azonnal leveszi, na hát ezt meg azt akar, és én nem tetszem neki, meg az én életmódom nem tetszik neki, stb. Ezt el kell fogadni úgy, ahogy van, és aki erre nem képes, az nem fogja tudni a változásokat előidézni a családok életében.
Láttam, hogy a te képedben léteznek elhivatott és felkészült szakemberek ilyen módon, de az a kérdésem, hogy mi a jövő, mert ugye azt mondod, hogy, és azt írtátok, hogy veszélyben a gyermekvédelem, meg kritikus helyzetben, meg sok minden. Mi itt a jövő? Mi a csodát lehet csinálni? Hol látjátok a tovább lépést egyáltalán? Milyen ígérvények, jelzések, üzenetek vannak a levegőben? Mert valószínűleg ez a helyzet nem fog így maradni, ahogy előáll, de milyen perspektívát láttok?
Olyan változásokat látunk a kormányzat részéről, ami egy picit javítani a helyzeten, de a meglevő erőforrások felhasználásával, tehát nem túl sok többletforrás bevonásával.
Mire tetszik gondolni?
Az egyik az az, hogy a védelembe vételi utáni gondozás talán kikerül a gyermekvédelmi szolgálatoktól, és a járási szintre emelkedik, vagyis akkor, amikor kötelezték a családot együttműködésre, ennek az ellenőrzését nem ugyanaz a családgondozó fogja végezni, aki korábban gondozta, hanem valaki a járási központból fogja ezt ellenőrizni. Ez egy jó dolog, mert akkor legalább lesz a látszatja annak, hogy nem én ellenőrzöm azokat, hanem én velem egy
csak egyenlő kapcsolatot. Budapesten a járás a kerülettel ugyanaz. Igen. Tehát ugye, csak azért mondtad, Budapesten ez nem lesz annyira érzékelhető, igen.
A másik